Kedves barátom, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Baker Tov, akik itt fizikai valójukban megjelentek, és akik az interneten csatlakoznak hozzánk. Sok szeretettel köszöntjük Csabát, Balást, Juditot, Larisát, Évát, Juditot, Gyulát, és mindenkit, aki ma reggel, Katalint, és mindenkit, aki velünk van ma reggel. Szeretném előre jelezni, hogy a mai nap sem lesz könnyű. Következőről van szó. Arról beszéltünk az elmúlt napokban, amikor valakinek azzal van problémája, hogy a felesége túlságosan fogadkozó, mindenféle meggondolatlan fogadalmakat tesz, és neki ez nem tetszik, akkor ez még olyan esetet is teremthet, hogy ha mondjuk ahhoz köti a házasságot, hogy ne legyenek a nőnek fogadalmai, és kiderül, hogy a nőnek fogadalmai vannak, akkor akár még az is lehet, hogy a házasság eleve nem is érvényes, vagy hogyha érvényes is, akkor elválhat tőle a ketuba nélkül. És aztán ennek kapcsán oda jutottunk, hogy az volt a téma, hogyha valaki elválik a feleségétől, hivatkozva arra, hogy a felesége hozott valamilyen fogadalmat, ami az együttélésüket korlátozza, akkor azt mondták a bölcseink, hogy lojákszír, hogy ne vegye vissza a feleségét. Ugye, ez volt az utolsó brájta, amit tanultunk, és ezen belül volt három különböző vélemény, hogy ez mit jelent, de az egészhez onnan jutottunk el, hogy a következő volt a kérdés. Mi van akkor, hogyha volt egy másik ehhez kapcsolódó téma, ami a következőképp nézett ki. Mi van akkor, hogyha valaki elvesz egy nőt azzal a feltétellel, hogy annak nincsenek korábbról hozott fogadalmai, vagy elvesz egy nőt azzal a feltétellel, hogy nincsenek testi hibái, makulái, majd miután elvette, kiderült, hogy mégiscsak vannak fogadalmai, vagy mégiscsak vannak makulái, akkor de a nő elmegy egy rabbihoz, aki feloldozza a fogadalma alól, vagy elmegy egy orvoshoz, aki meggyógyítja a testi hibáitól, akkor mi van? És erre két látszólag ellentétes brájtát tanultunk. Ezt szeretném mindenkelőtt felfrissíteni. Tehát ha valaki azzal a feltétellel házasodik, hogy valaki azzal a feltétellel házasodik, hogy a nőnek nincsenek makulái, vagy nincsenek fogadalmai. Oké? Okay? Ez volt a feltétel. Most kiderül a házasságot, hogy mégis volt, de a nő elment, mondjuk a fogadalomról van szó, elment a rabbihoz, aki föloldotta. Vagy a testi hibáról volt szó, makuláról, akkor elment az orvoshoz, aki meggyógyította. Mi van ilyenkor? Ugye két brájtát tanultunk, és ez a kettő látszólag ellentmond egymással. Az első rájta azt mondta, hogyha az orvosról van szó, az orvos lehet, hogy feloldotta a makula alól, de az nem érvényes az a házasság. Miért nem érvényes a házasság? Mert abban a pillanatban, amikor a házasságot kötötték, volt makula. Neki az volt a feltétel, hogy ne legyen makula. Legyen a nőnek semmilyen testi hibája. Most kiderül, hogy akkor már volt testi hibája, tehát most hiába gyógyítja meg az orvos, amikor a házasság kötetett, az nem volt egy érvényes házasság, mert egy olyan feltételhez volt kötve, ami nem teljesült. Másik oldalról viszont, hogyha a rabbihoz megy
a fogadalmat feloldani,
akkor a rabbi, amikor feloldja a fogadalmat, akkor egy olyan kis kaput keres, amiből kiderül, hogy eredendően ez a fogadalom, amit ez a nő hozott, ez igazából nem volt egy érvényes fogadalom. Ha nem volt egy érvényes fogadalom, akkor visszamenőleg sem egy érvényes fogadalom. Tehát abban a percben, amikor mondta a férfi, hogy legyen a feleségem, azzal a feltétel, hogy nincsenek fogadalmai, valójában nem voltak fogadalmai, mert most visszamenőleg feloldoztatott a fogadalmak alatt. Ez volt az egyes brájta. Volt egy másik brájta, amelyik viszont azt mondta, hogy mindkét esetben nem érvényes a házas. Mindkét esetben nem érvényes a házasság. Oké, a kérdésünk az volt, hogy ez a két brájta, ez hogyan nincs egymással ellentmondásban. Valami választ kell adnunk arra, hogy mi a B1 és mi a B2. Itt tartottunk tegnap. Mire két válaszunk volt. Az első válasz a következőképp nézett ki. Az első válasz úgy nézett ki, hogy két különböző ember véleményét tükrözi ez a két brájta. Az első brájta az Rabbi Meir véleménye, a második brájta az Rabbi Elazar véleménye. Mert mi a különbség a két vélemények között? Az egyik az, hogy most fel kell frissítenem. Egyenlőre eddig mindent jól mondtunk. Tehát még egyszer, van két egymással ellentétes brájtánk. Mi a válasz az ellentétre? Az, hogy két különböző véleményt tükröz a két brájta. Ez nem ugyanaz az embernek, nem ugyanaz az ember mondta ezt a kettőt, hanem két egymással vitatkozó ember. Mi a különbség a két vélemény között? Az, hogy Rabbi Meir azon a véleményen van, hogy Adam röjtszöset is báze istenő bézni. Rabbi Meir azt mondja, hogy az embert nem zavarja, ha a felesége a rabbihoz jár a fogadalmat feloldozni. Tehát, oké. Nekem az a lényeg, hogy a feleségemet ne kösse semmilyen fogadalom. A rabbi az elment, és az feloldozta, akkor visszamenőleg is feloldozta, akkor minden jó. Tehát az embert nem zavarja. Ez Rabbi Meir. Mit mond Rabbi Elazar? Az embert zavarja, hogy a feleség a rabbihoz jár, és feloldozni a fogadalmait. Amikor ő azt mondta, hogy egy olyan feleséget szeretnék, akinek nincsenek fogadalmai, akkor pont arra gondolt, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, hogy járjon ott a rabbihoz, vagy mit tudom én. Ezért nem érdekes most, hogyha elmegy a rabbihoz, akkor visszamenőleg feloldozza, és akkor abban a pillanatban nem van. De pont ezt szerettem volna elkerülni. És ezért mondja Rabbi Elazar, aki tulajdonképpen a kettes brájta, hogy ha a rabbi feloldotta a fogadalom alól is, akkor sem érvényes a házasság. Nem csak az orvos megnyújtja a vakula alól, nem érvényes a házasság, hanem akkor sem, hogyha a rabbi feloldozta a fogadalom alól. Ezt idáig jutottunk el tegnap. Most, hol vitatkozott erről Rabbi Elazar és Rabbi Meir? Mert ugye azt mondjuk, hogy az egyik brájta az Rabbi Meir, a másik brájta az Rabbi Elazar. Hol vitatkoztak erről? Kérem szépen, a vita a következőképp nézett ki. Van egy brájtánk, amíg azt mondja, hogyha valaki azért vál el, mert a felesége hozott egy fogadalmat, aki fogadalom miatt vál el, akkor ne vegye vissza a feleségét. Nem veheti vissza a feleségét. Okay? Ez volt az alapállítás. És itt volt két álláspont, hogy miért nem verti vissza a feleségét. Az egyik álláspont az volt, hogy azért nem, mert a rabbik ezzel akarták, ezzel a retorzióval akarták elriasztani a feleségeket, hogy meggondolatlan fogadalmakat tegyenek. Hogy tudják, hogyha hoznak egy fogadalmat, amit aztán vállalók lehet arra, hogy a férje elválik, akkor tudják, hogy ők nem fognak tudni újra házasodni, nincs már visszaút. Ez egyik opció. A másik opció pedig az, hogy pont fordítva azt szeretnénk elkerülni, hogy a férj egy vállalhatatlan helyzetbe hozza a feleségét, miután elvált tőle egy fogadalomra hivatkozva. Milyen vállalhatatlan helyzetben? Abban a vállalhatatlan helyzetben, hogy a férj elválik a fogadalom miatt, majd a nő hozzámegy egy másik férfihez, még akár gyerekek is születnek, majd a férfi azt mondja, hogy ja, ha én tudtam volna, hogy például a feloldozást lehet ezzel a fogadalom alól nyerni, akkor nem váltam volna el a feleségemtől. És erre azt mondjuk, akkor az egész válás kérdéses. Ha a válás kérdéses, akkor az új házasság is kérdéses, és a gyereknek a státusza is kérdéses. És azért ezt elkerüljük, azt mondjuk, hogy a férfi tudja, hogy soha többet nem veheti vissza a feleséget, tehát amikor elválik, akkor ez egy végleges válás legyen. Oké. Okay. És itt volt három vélemény ezen belül, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir és Rabbi Elazar. Minket a kettes és a hármas érdekel, Rabbi Meir és Rabbi Elazar, ez ugyanaz a Rabbi Meir és Rabbi Elazar, mint akiről itt volt szó. Mit mondott Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondta, hogy csak akkor nem veheti vissza a feleségét, hogyha nyilvános volt a fogadalom. Miért? Azért, mert a Júda azon a véleményen van, hogy csak hogy egy nyilvános fogadalmat nem lehet feloldozni. Egy nem nyilvános fogadalmat fel lehet oldozni, és ezért, mivel a Júda azon az állásponton van, hogy ennek az egész szabálynak az az oka, hogy egy retorziót vezetünk be azért, hogy a feleségeket elriasszuk a meggondolatlan fogadalmaktól, akkor azoktól a meggondolatlan fogadalmaktól akarjuk igazán elriasztani, ami alól nem is lehet feloldozást nyerni. Melyek azok? A nyilvános fogadalmak. Tehát csak a nyilvános fogadalmak. Oké, de ezt tegyünk félre, ez kevésbé érdekel minket. Mit mondott Rabbi Meir? Mikor nem veheti vissza a feleségét? Csak... Hol se én egyszerűen, ha ki lesz, ha fám játszik. Csak... ha a rabbi oldozhatja föl. Ugye, amikor egy nő fogadalmat tesz, akkor két lehetőség van. Vannak olyan fogadalmat, amit csak a rabbi oldozhat föl, és ez a feloldozás úgy működik, hogy elmegy, nem csak a nő, hanem bárki, elmegy a rabbihoz, és azt mondja, hogy ez volt a fogadalom, és a rabbi kicsit elmélyed a témában, és azt mondja neki, jó, de hát akkor hogy hozta azt a fogadalmat, és próbál valami kiskaput keresni, amiből kiderül, hogy eleve a fogadalom nem volt komolyan gondolva. Na ez az az eset, amikor nem veheti vissza a feleségét, ha ilyen típusú fogadalomról van szó. De van egy pár olyan fogadalom, amit maga a férj feloldozhat. Ezek azok a fogadalmak, amik az együttélést közvetlenül befolyásolják. A nő mondjuk azt mondja, mostantól, mit tudom én, nem akarok veled együtt lenni. A férj, ha akarná, rögtön feloldozhatná a fogadalom alól, és abban az esetben, ha ezt nem tette meg, akkor visszaveheti a feleségét, mert akkor nem mondhatja majd később azt, hogyha az a nő hozzámegy egy másik férfihez, hogy ja, ha tudtam volna, akkor feloldoztam volna, és akkor stb. És ezért arra nem vonatkozik ez a retorzió. Oké, okay. Ez a mi miért. Mit mond Rabbi Elazar? Hogy semmilyen esetben, vagy minden esetre vonatkozik ez. Okay. Most, miért mondta azt, hogy minden esetre vonatkozik? Mert ő is azon az állásponton van, hogy tulajdonképpen a fő probléma az, amikor a rab csak a rabbi oldozhatja föl, de emiatt a
ezek, ezen típusú fogadalmak miatt a nem ilyen típusú fogadalmaknál is használjuk ezt a retorziót.
Oké. Bármi is legyen, ez volt a... Tulajdonképpen ezt már tegnap is tanultuk, csak nem biztos, hogy ennyire kifejtettük. Oké, tehát akkor mit látunk, hogy itt is van egy Rebbi Lazar, egy Rebbi Meir és egy Rebbi Lazar. És mindjárt össze is fogjuk kapcsolni azzal, amit korábban tanultunk. De először nézzük meg, mit mond Rabbi Yehuda. Ja, ami fölöttem van. Tehát azt mondta a Brájta, hogy ha egy férfi elválik a feleségettől valamilyen fogadalomra hivatkozva, azt mondja, hogy a feleségem meggondolatlanul tett egy fogadalmat, elválok tőle. Akkor nem veheti vissza a feleségét. Mit mondott erre Rabbi Yehuda? És csak akkor igaz, hogyha a fogadalom nyilvános. Miért? Mert egy fogadalom nyilvános, akkor az alól már nem lehet feloldozást nyerni. És ezért itt ezért ilyen erős a retorzió. My time under Rabbi Yehuda. Honnan vette azt Rabbi Yehuda, hogy egy nyilvános fogadalom alól már nem lehet feloldozást nyerni? Vichsiv, loj hikum bnei Yisrael, kinis bó, lan, szia, édok. Van ez a történet a gibeonitákkal. A gibeonitákkal Jósua könyvben olvassuk a történetet. Ugye a gibeoniták az egy kánánita nép, akik hallják, hogy a zsidók jönnek a honfoglaló zsidók, nagyon megijednek tőlük, és kitalálnak egy mestertervet, hogy lehetne átverni a zsidókat. Beöltöznek ilyen egy távoli népnek, és azzal a jámbor dumával jönnek, hogy hallottuk, hogy milyen nagyszerű nép vagytok, és hogy Isten megjelent nektek. Mi is szeretnénk ennek az új vallásnak és népnek a részesei lenni, és nagyon lelkesek a zsidók, mindenkit betérítenek, és majd kiderül, hogy az egész egy hazugság volt, csak féltek ezek a zsidóktól, és ezért így akartak megmenekülni. És innentől fogva egy probléma volt, hogy a zsidók betérítették őket, megesküdtek, hogy nem fogják bántani őket. Hiába derült ki később, hogy becsapták őket, de mégis ott már volt egy eskü. Mit mond a Tanakh? Hogy nem bántották őket Izrael fiai, mert megesküdtek nekik a közösség fejei. Mit jelent ez? Hogy egy olyan eskü, vagy egy olyan fogadalom, ami nagy közönség, nyilvánosság előtt történt, az arról nincs feloldozás, nem lehet feloldozást kapni. És itt is erről volt szó, mivel a gibeonitáknak az esküt azt a nép fejei nagy nyilvánosság előtt tették, ezért nem lehetett feloldozást kapni az eskü alól, és ezért kellett tartsák magukat ehhez, hogy már nem bántatják őket. Oké, ez a forrás, vagy kamarabim, mi számít nyilvánosságnak? Nachman ben Yitzchak amar shlaisha. Nachman ben Yitzchak szerint nyilvánosság az, amikor már három ember tud róla. Három ember előtt lett hozva a fogadalom. Miért? Mert amikor a folyásos beteg tisztátalanságáról van szó, akkor azt tanuljuk, hogy a három napon át folyásos beteg, az már egy komoly tisztátalanságot megalapozó betegség. Miért? Mert a szöveg úgy fogalmaz, hogy sok napig. Mennyi az a sok napig? Három. Miért? Mert a napi, nem sok napig, bocsánat, sok napokig. Ez három. Miért? Mert a napok az többes szám. Mi a többes szám minimuma? Kettő. Akkor még egyet rákok sok, az három. Akkor a sok, az mindig három. A sokasság az három. Ezt mondja Reb Nachman Yitzchak. Reb Yitzchak amár, a szara. Reb Yitzchak szerint viszont tíz. Miért? Mert mit mond a szöveg, hogy a közösség fejei esküdtek meg. Ki az a közösség? Éda. Ugye a kémeknél látjuk, ugyanúgy, mint a minyenben is. Miért van tíz férfi? Miért tíz férfi a minyen? Mert a közösségre van szükség. Mi ez a közösség? A kémeknél mondja Mózes azt, hogy a tíz kém, akik rossz hírét hozták az országnak, az egy gonosz közösség. Akkor, és ők tizen voltak, akkor én nem tudom, hogy a közösség az tíz. Oké. Most nézzük meg akkor, mit mondott ebben a vitában Rabbi Meir és Rabbi Lazar. Térjünk ide vissza. Rabbi Meir azt mondta,
hogy aki fogadalom miatt vál el, nem veheti vissza a feleségét. Nebi Meiraj, mert kol nedes a carikakén lesz haha. Csak abban az esetben, ha egy olyan fogadalomról van szó, amit csak a rabbi oldozhat föl. De ha egy olyan fogadalomról van szó, amit ő is feloldozhat, akkor visszaveheti. Ezt mondta Rabbi Meir. Mit mondta Rebbelem Lazar? Rebbi Lazar, mert lajasztru carik, ellenip ne én se én a carik. Rebbi Lazar azt mondja, hogy nem, minden esetben nem veheti vissza a feleségét. Miért? Mert valójában, amikor kétféle fogadalom van. Van az a fogadalom, amit a férj oldozhat föl, és van az a fogadalom, amit a rabbi oldozhat föl. Szerinte a súlyosabb probléma az az, amit a férj oldozhat föl. Ott komolyabban gondolom, hogy ne lehessen utána visszavenni a feleségét. De ha már ezt megtiltottuk, akkor megtiltottuk azt is, ahol a rabbi oldozhat fel. Mi a vitájuknak az alapja? Minél jobban fogjuk érteni egy kicsit. De Michael Miflingi. Rabbi Lazaraj, Michael Miflingi, Rabbi miért szavár adom rá egy tisztbási istenőbe ízni? Mit mond Rabbi Lazar? Rabbi Lazar azt mondja, Rabbi Meir. Rabbi Meir azt mondja, hogy az embert nem zavarja, ha a felesége rabbihoz jár fogadalmat feloldozni. És ezért mivel az embert ez nem zavarja, ezért később, ha a felesége hoz egy fogadalmat, és ő elválik, és hozzámegy egy másik férfihez, akkor itt előállhatna később azzal, hogyha tudtam volna, hogy elmehet a rabbihoz, akkor feloldoztattam volna, és ez egy problémát fog okozni, akkor ez egy olyan érv, ami miatt lehet, hogy az eredeti válás sem egy érvényes válás, és ezért mondta Rabbi Meir azt, hogy ez arra vonatkozik, amikor a rabbi feloldozhatja a hatjákat. Mit mond Rabbi Lazar? Rabbi Lazar azt mondja, hogy nem, az embert zavarja ez. És ezért amikor olyan fogadalomról van szó, amit a rabbi oldozhat föl, az kevésbé problémás, mint egy olyan fogadalom, amit a férj oldozhat föl. Oké. Bármi is legyen, most ez az egész, amit mostanáig mondtunk, ez egy zárójel volt. Tehát, hogyha nem teljesen követtük, akkor most el is félre is rakjuk. Térjünk vissza az alapkérdésre. Az alapkérdés a következő volt. Van két brájta. Mind a kettő arra az esetről szól, amikor valaki egy feltétellel köt házasságot, a feltétel vagy az volt, hogy a nőnek nincsenek makulái, vagy az volt, hogy nincsenek fogadalmai. Majd később jön egy rabbi, aki feloldozza a fogadalomról, vagy egy orvos, aki feloldozza a makuláról, meggyógyítja a makulából, és két különböző brájtánk volt. Az egyik brájta szerint, ha makuláról van szó, akkor továbbra sem érvényes házasság, de hogyha a fogadalomról van szó, akkor érvényes. A másik brájta szerint mind a két esetben nem érvényes. Mi volt az első magyarázatunk, hogy mi a magyarázat a Mishna ellentmondására, vagy a két brájta ellentmondására, hogy a brájta egy az, ami Meir véleményét követi, a brájta kettő az, ami Lazar véleményét követi. Ez volt az eddigi első válaszom. Most jön egy másik válasz.
Rava már, be isok a suvász kinan, de amár, de nihelé, de itt szembe kell vissza.
Rava szerint, ez lesz a kettes válaszunk az ellenmondásra. Most ezt ide fogjuk írni. Rave szerint az ellenmondás oka egész más. Miről van szó? Szerinte könnyen lehet, hogy mind a két brájta Rabbi Meir véleményét követi, ami azt jelenti, hogy az embert nem zavarja, hogyha a felesége rabbihoz jár fogadalmat feloldani. De, ez a kettes válasz, az egyik brájta egy jó családból jövő nőről szól. A másik brájta egy sima nőről szól. Mi a különbség? Ugye, amikor egy jó családból jövő nőről van szó az egyes brájta, ott, azt tudjuk már, hogy ez a férfi nem akar együtt lenni a feleségével, mert ő nem akar együtt lenni. Ha nem akar együtt lenni, akkor neki az a célja, ha egy jó családból levő nőről van szó, hogy a házasság eleve létre se jöjjön. Miért? Mert hogyha létrejön a házasság, és utána neki el kell válnia, akkor bocsánat, fordítva, a B2, B1. Vagy? Nem ezért, hanem azért, mert ő lehet, hogy el akarja venni például a nő testvérét. Hogyha eleve nem jött létre a házasság, akkor elveheti még a nő testvérét. De hogyha válnia kell, akkor nem veheti a nő testvérét. És ezért sima nőnél azt, hogy nem zavarja, legyen itt, legyen érvényes a házasság. Hogyha egy jó családban lévő nőről azt, hogy jó pedigréjű, akkor ő már egyszer azt mondja, jó, ezt nem, akkor jöhet a húga. De ez csak akkor, hogyha nem volt érvényes eredendően a házasság. Ez akkor a kettes válasz. Azt mondja, Talmud, Ihachi, Seifában, Húsa, Lechetszel, Hachani, Tirejtszel, Apami, Pöjszem, Kudeshez, Viszteinem, Kudeshez, Veleim, a Hachabadam, Hasuva, Jaszkinan. Azt hittem, hogy bárjunk csak. Ez a válasz egy kicsit problematikus. Miért? Mert a Brájtának van egy folytatása, ennek a Brájtának, a kettesnek, és a kettes Brájtának a folytatása úgy szólt, hogyha nem a nőről van szó, hanem a férfiről. Tehát, hogy a nő mondta a férfinek azt, hogy hozzád jövök, ha nincsen testi hibád, vagy hozzád jövök, ha nincsenek fogadalmai, majd kiderült, hogy voltak testi hibái, és voltak fogadalmai, de meggyógyítsa egy orvos, vagy feloldja egy rabbi, akkor a házasság igenis létrejön mind a két esetben. Tehát, hogyha fordított eset van, akkor mind a két esetben. De miért? Ha itt tényleg egy fontos nőről van szó a Mishna elején, a Brájta elején, akkor egy fontos férfiről van szó a Brájta végén, és a nő ugyanígy mondhatja, én nem akarom, hogy a házasság létrejön, hogy elvehessem a testvéret. Hozzámehessek a testvérethez. Azt mondja, Talmud, Iu bechal dehu nichala. Kérdés, Lakis, Damás, Lakis, Tablométak, Tandum, minden itt a bármi. Azt mondja, és Lakis, más. És elnézést kérek itt a nőktől, de azért szerintem felfedezhetjük némileg a dolognak a mai napig is egy kicsit a megalapozottságát. Azt mondja, azért, mert hogyha egy nő és egy férfi viszonyát nézzük a házassághoz, egy nő sokkal kompromisszumkészebb, mint egy férfi. Egy nő úgy van vele, hogy na jó, hát van egy kis testi hibája, no, zakson. Van egy kis fogadalma, zakson. Ő sokkal elnézőbb. Miért? Ahogy Nés Lakis tanította, de amár Nés Lakis tavla métav tandú, mille métav ármanú, egy nő mindig úgy áll hozzá egy viszonyhoz, jobb együtt, mint egyedül. Egy nő semmiképp nem akar egyedül maradni. És azért sokkal elnézőbb a férjével szemben, mint amennyire egy férjnél elnéző a nővel szemben, ilyen külsőségek tekintetében. És ezért sokkal inkább mondjuk azt, hogy létrejön a házasság, mint hogy nem jön létre. Ugye mit mondtunk, hogy van egy furcsaság, hogyha a nő gyógyítja meg az orvos, ha a nő toldja fel a férfi, akkor nem jó a házasság továbbra sem jött létre. De hogyha a férfinél volt ez, a férfi felé volt egy olyan feltétel állítva, hogy ne legyenek hibái, meg ne legyenek fogadalmai, és megnyógyítja az orvos, vagy feloldja a rabbi a fogadalma alól, akkor a házasság létrejön. Miért? Mert egy nő sokkal hamarabb kiengesztelődik, és nagyon jó, akkor lényeg, hogy túl vagyunk rajta, maradjunk együtt. Ugye? Most ennek kapcsán jön ezzel kapcsolatban egy mondás sorozat, aminek a végén van egy vörös farok, hogy úgy mondjam. Mindjárt látni fogjuk, hogy miről van szó. Abájában, hogy sumsona gavra, kurszebécha rozla maramele. Egy nőnek nagyon fontos, hogy legyen férje. Még akkor is, hogyha egy kis guc, vagy mindenki egy ilyen kis picike férje van, mint egy hangya, úgy néz ki a férje. Tehát nem egy maszkulin típus. Akkor is a nő boldog vele. Olyannyira, hogy a székét a legfontosabb asszonyok közé rakja. Ő büszke arra, nekem van egy férjem, mindegy, hogy ki az a férfi. De papa már, de napsza gavra, tikrét pesifej bavad de tésző. Azt mondta rá, papa, egy nőnek még, hogyha a férje az egy
gyapjúverő. Az a gyapjúverő, ez valami, nem jól tudom, jól mondani. Tehát akinek az volt a szakmai, hogy fehérre mosták, és vakarták a gyapjút, és borzasztó büdösek voltak. De még egy ilyen büdös férj is jó egy nőnek, olyannyira, hogy büszkén kiül vele a háza elé. De vásal már, de kalaszagávra lojból trufhele kidra. Azt mondta rá Vási, egy nő még abba is belemegy, hogyha a férjének, a családjának a pedigréje nem tökéletes. És még őt is, még arra sem kéri meg, hogy hozzon neki lencsét a főzelékhez. Tehát, hogy ezek ilyen arámi mondások, hogy még egy ilyen rossz pedigrő férnek se, hanem inkább csak kiszolgálja a nő, és boldog attól, hogy van férje. Oké. Okay. Most Larissa, kapaszkodj meg. Tana, de erre azt mondta, valaki azt mondta a Brájtában, de kulam zána iszve tajlözbe báléjem. Valójában ezek nem azért vannak, mert a nők, ezek a nők annyira engedékenyek és kompromisszumkészek, soha nincs erről. Valójában ezek mind szemérmetlen nők. És mindenkivel összeállnak. És csak azért kell nekik egy férj, hogy legyen egy jó alibiük. És hogyha lesz egy gyerek, akkor azt mondhassák, hogy a férjüktől van. No comment. Oké, okay, bár is, de akkor úgy látszik, hogy itt van egy jelenség, és a jelenség az, hogy a nők sokkal engedékenyebbek a házassággal kapcsolatban, a férfiak. Van egy brájt, amikor azt mondja, hogy ez nem csak pozitív, nem csak egy pozitív jelenvonás, hanem mögött lehet más is. Oké, okay, kedves brájtom, egy kis lazítás következik, nem sokáig, hanem csak amíg a következő keményebb témához érünk. Most viszont egy, azt gondolom, hogy egy viszonylag szórakoztató rész következik. A következőt mondta a misna, kol mumim se poiszlim. Azt mondta a misna, minden olyan mum, minden olyan testi hiba, ami a kohanitáknak, a papoknak a szentélybeli szolgálatát korlátozza, az olyan testi hiba, amire egy házasságban lehet azt mondja, oh, tudtam, hogy ilyen testi hibád van, akkor nem házasodtam volna, és el lehet válni miatta. Ugye ezek a testi hibák, amik a kohanitákra vonatkoznak, ezek föl vannak sorolva másút, a Becheirös traktátusban, de ehhez Tana, hogy szifallén, még hozzátettek a bölcsek hármat. A kohanitákéhoz hozzátettek hármat. Kapaszkodjatok meg. Zea. Valaki, aki folyamatosan izzad. Suma. Valaki, akinek egy csúnya pattanása van. Reacha pe, és valaki, akinek büdös a szája. Most ez mind olyan makula, ami miatt valaki mondhatja egyik a másnára, de nem erre számítottam, úgyhogy viszlát. Hánibe kánilai paszk, azt mondtam, hogy várjunk csak, ez miért kellett hozzátenni? Ez a kohanitáknál nem teszi érvénytelenni a szolgálatukat? Tehát ott is ez a probléma. Az igen, mert hatnán, a zakem, a hajlam, a zuham, mumin élu, bénk fújim, bén, öjvrim, pszulim, badom. Azt tanultuk, hogy egy kohanita, aki öreg, aki beteg, aki na, hogy mondják ezt szépen, nem piszkos, hanem mondjuk piszkos. Aki piszkos, ezek mind olyan testi hibák, amelyek mindegy, hogy maradandóak vagy átmenetiek, mind hibáknak számítanak, és nem lehet velük a szentélyben szolgálni. Most ott van közöttük a mzuham, a piszkos. A piszkos az olyan, akinek büdös a szája, aki... ez ugyanaz. Amire Jézus Berábkán innen lőj, kássé, kámbezői, vagy aki büdös az izzadságtól. Azt mondja, hogy Jézus innen kámbezői, veresz, kámbezői, és én nem. Ez az, kétféle izzadságban. Van olyan ember, aki folyamatosan izzad. Van olyan ember, aki egy kicsit izzadósabb, de nem azt mondja, örökre, tehát elviselhetetlen. És erről van szó. Az egyik bájt arról szól, aki örökké izzad, és teljesen elviselhetetlen, a másik pedig arról, ami csak átmenetileg. Aki örökké izzad, az a kohaniták között is elfogadhatatlan, aki csak nagyon izzadós, az pedig csak egy vállók lehet. De Vásian már zéam zoom karamis, de Vásian az egészen nem ért egyet, azt mondja, hogyan ide az izzadság, amiről szó van a Brájtában, mint a kohanitáknak a kohaniták szolgálatát érvénytelenítő dolog, az a piszkosság. De itt nem arról van szó, hanem itt arról van szó, hogy mi is piszkos a jó kifejezés? Hogy mondják ezt? Nem piszkos? Milyen? Nem, amikor valaki... De a piszkot azt le lehet mosni. Arra van azt, hogy valaki ilyen szennyezett. Ez nem tudom pontosan mit jelent, de hogy valami ilyen visszataszító, ilyen... Tehát nem olyan, hogy beázulni, és akkor most tiszta lesz, hanem ilyen szutykos. Okay. Azt mondja a Talmud, Hosszam gábe, efkajánim, efsel ábra, bekül hújra de hamra. Mireha pen námi efsel, de náked pilpule be pumé. Valvida vajda, gábe isse le efsel. Azt mondja, és eleve a két dolog nem összevethető. Ugye a kohanitáknál ezek a dolgok, hogy büdös száj, meg hogy izzad, ezt a szolgálat idejére ezt meg lehet fékezni. Miért? Az izzadságot meg lehet, vagy a test rossz szagát meg lehet fékezni azzal, hogy ecettel megmosakszik. A rossz szájszagot pedig azzal, hogy bevesz a szájába egy borsot. És annak olyan erős csípős izéje van, hogy az elnyomja a rossz szájszagot. De egy nő ezt nem teheti meg. Mi egész életében borssal menjen a szájába? Ez nem működik. És ezért egy nőnél, illetve hát gondolom, hogy ugyanígy fajult egy férfinél, ezek a testi hibák, ezek hozzáadódnak ahhoz a listához, amire hivatkozva lehet válni. Azt mondja a Talmud, Háj suma héhidámja. Akkor térjük rá a pattanásra. Ugye a pattanás is egy olyan testi hiba volt, amit azt mondták, hogy hozzátettek még a kohanitáknak a listájához. Milyen ez a pattanás? Ide ízbésze jár, hachve hachab haszla. Ha ez egy olyan pattanás, amiben még szőr is van, akkor ez egy olyan testi hiba, ami a kohanitáknál is probléma. Benne van az alapban. Akkor miért mondja, hogy hozzátették még az alapfelsoráshoz? Ez az alapban is probléma. Inde laj észbésze jár, ha nincs benne ször, akkor insumak dajla, ahve ahapszla, insumak tán ahve ahlajpaszla, akkor meg az a szabály, hogy ez egy nagyon nagy pattanás, akkor az ugyancsak a kohanitáknál is probléma. Ha ez egy ilyen kisebb pattanás, akkor viszont nem probléma, de akkor viszont a házastársnál se probléma. De tánya sumas észbésze jár, árézemum, énbesze jár, dajla, árézemum, tán énzemum. Ahogy tanultuk egy brájtában, hogy egy pattanás, ha van benne szőr, akkor ez egy probléma, ez egy makula, ha nincsen benne, akkor probléma, ha nagy, de nem akkor a kicsi. Mi számít nagynak? Mekkora pattanás az, ami már nagy? Édesem, és jövőgem lél, átki iszereitálki, ami legalább akkora, mint egy olasz iszár. Egy olasz iszár az egy pénz érme. Nem egy olyan nagy pénz, egy kis érme. Ha annál nagyobb, akkor ne kérdezzetek hány milliméter. Ja, itt van. Kérem szépen, azt mondja, 5,4 négyzetcentiméter. Nem 4,1 négyzetcentiméter. Akkor az a tényleg, az egy ilyen kétszer kettes pattanás, az már probléma. Oké. Azt mondja a Talmud, Amarabi Jaisi Berebkhan Inna, Bain Medeszlapa Dachta. Azt mondja, Talmud jogos. Tudjátok, milyen pattanásról van szó? Ami nem egy nagy pattanás, nincs is benne ször, és mégis egy kohanitánál nem, de egy nőnél viszont probléma. Mi ez? Amikor itt van neki a pattanás a fején, vagy a homlokán. A dachta, Ravini Spice, azt mondja, tehát miért? Miről beszélsz? Ha itt van neki, akkor a férj nem mondhatja később azt, hogy ez zavar. Mert amikor elvette feleségül, akkor is látta, hogy az ott van. Tehát akkor ugye itt miről van szó? Hogy elvette feleségül, majd azt mondja, hogy figyelj, ha tudtam volna, hogy ilyen testi hibád van, akkor nem is vettelek volna el. De hát, hogyha a homlokán van a pattanás, akkor azt látta rögtön, amikor összeházasodtak. Azt mondja, Talmud, amirebbe a pap, ebbe én medeszállt, táhász kiposerra is, vagy zimni, de miszkáz, vagy zimni, de miszkáz, azt mondja, nem. Arról szó, hogy van egy pattanás, ami nagyon látszik, és ezért ez súlyosabb probléma, hiába egy kis pattanás, de nem annyira feltűnő. Például itt a tokájánál van, és ha így csinál, akkor nem látszik, hogyha felemeli, akkor látszik. Micsoda részletekben mennek itt a pattanással kapcsolatban. Oké. Okay. Amarav Chiszta. Hamilsz, amíg ábra rába sem jeli. Azt Rav Chiszta, egy nagyon nagy rabbitól hallottam a következőt. Umánu, ki volt az? Rabbi Shila. Nesaha kelleve nászom, hogy kajmécsel lelkeszelezem. Ha valakit megharap a kutya, és a kutya harapásnak marad egy nyoma, akkor az is mum. Az is egy testi hiba, amire lehet hivatkozni. Különben itt írja a Lariszta, hogy valószínűleg anyajegyről van szó. Könnyen lehet, hogy ez a pattanás, ez egy... Ezt én fordítottam így. Tehát valamilyen ilyen... Megtalált a lényeged. Oké, Amarav Chizda. Kölj lave be is áreze mum. Azt mondja, Talmud, egy nőnek, ha túl mély a hangja, az is egy probléma. Ki kajlech arev marech nava, mert a énekek énekében úgy fogalmaz Salamon a szerelméről, hogy mert hangod szép, és külsőd gyönyörű. Valakinek mély hangja van, az nem szép. Azt nem értem különben, hogy ezt miért nem kérdezi meg, hogy ezt is tudta, tehát hogy tud erre hivatkozni. Nem látom itt a... Ugye, itt a múlt, ugyanúgy, mint a pattanásnál, látta, akkor ugyan, nem hallotta a nőt beszélni? Oké. Okay. Tanirábi naszem bira, bén dádé is a tefach. Oké. Okay. Azt mondta rá, naszem bira, ha egy nőnek a mellei között túl nagy a kihagyás, akkor az is egy testi hiba. Mennyi? Egy tefach. Egy tefachnyi kihagyás. Szóval a váhabe rédrába, kemédrá vásile, mély már tefach lemel jussza? A váhabe rédrába úgy gondolta, hogy ez valami inkább ez egy pozitív dolog. Hogyha ilyen nagy a kihagyás, az inkább pozitív. Amivel vásik, abbi momentány, azt mondta ki rá, hogy nem, ez nem pozitív. Ez pont ellenkezőleg, ez egy probléma. Vekáma, akkor mennyi az, ami viszont pozitív, ami szépé teszi? Sola is ez bajsz, három újnyi. Oké, okay. Még további részletek jönnek ennek kapcsán. Tányira, amin azt mondja, hogy kol is esetre, de a gászim is a havai szárézemum. Azt mondta, amin azt mondja, egy nő, akinek nagyobbak a mellei a szokásosnál, az már lehet egy testi hiba. Mennyivel? Kamo? Amara mi jasabár berejdrávi, sobben lévi, mi smédrávi, sobben lévi, tefach, egy tefachal. A nagyobb az átlagnál. Mi, ikaki, hajt, ávna? Létezik ilyen, hogy valakinek ilyen nagy mellei legyenek? Azt mondom, én. Azt mondom, igen. Amarabbar Chana, mert azt mondta Rabbar Chana, annyi rissi, arvia, áhassif, silada, de ala, férjön, ikazbun. Azt mondta Rabbar Chana, én láttam egyszer egy arab nőt, aki a háta mögé dobta a mellét, és így szoptatta a gyerekét. Azért nem mondhatjátok, hogy nem volt humorérzéke a talmudi bölcseknek. Oké. Okay. Jó, Istenem. Oké, okay, ezzel ezt a kérdést ezt lezártuk. Oké, okay, már Mésának a mondását idéztük az előbb, az előbbi témában, akkor most egy teljesen más témában is idézett mondását fogjuk hivatkozni. Zsoltárok a következőt mondja, hogy a Cionja már isve is julatba, vagy úgy, hogy ne eljön. Cionnak pedig azt mondta, férfi és férfi, aki ott születik, az magasra legyen dicsérve. Van már ami mélyesebbe beérve, tehát, hogy aki Izraelben születik, az valamilyen plusz, annak valamilyen plusz értéke van, aki Izraelben, a Szentföldön születik, az valamilyen magasztos dolog. Erre azt mondta Rabbi Meryesa, elhad a nőletba, elhad a cápirira is, ez nem csak azokra vonatkozik, akik Izraelben születnek, hanem azokra is, akik vágyakoznak Izrael után, és szeretnék saját szemükkel látni azt. Magyarul Izraelnek van egy ilyen erénye. Amara báje, vechád minájú adif beketré minan. Azt mondta erre, a báje, egy közülük, Izrael bölcsei közül egy, többet ér már intellektuálisan, mint kettő közülünk, a babiloniaiak közül. Mit akart ezzel mondani? Van egy ilyen mondás, hogy a viredelt és stralmach kima, hogy Izrael levegője okosabbá teszi az embert. Egy izraeli bölcs az már okosabb, mint két babiloniai. Amara, vagy hát minden kis szalak le, azt mondom, adjuk a tréminájuk, azt mondta erre, igen. De ha közülünk egy valaki oda megy, aki itt edződött Babilóniában, lehet, hogy itt a levegő nem olyan jó, és ezért nem olyan jók az intellektuális képességek, de oda megy Izraelbe, akkor, akkor viszont annyira felerősödik, hogy duplán okos lesz, mint kettő ott. De arra bír mi edeki háva ha halai háva jöde májkamre banam. Hiszen itt van Rabbi Jirmia, aki Babilóniából ment Izraelbe. Amikor itt volt Babilóniában, akkor azt se tudta, miről beszélnek a bölcsek. Nem tudta követni. Vissza alik le haszom, amikor viszont aliázott Izraelbe, Karilamba blajti psoja, akkor viszont úgy hívott minket visszafelé, hogy a buta babilóniaiak. Tehát úgy látszik, hogy megokosodott ott kint. Az izraeliek nagyon okosak. Oké. Okay. Kedves barátaim, idáig tartott a pihenés. Most jön a kemény rész. Ó, Istenem. Oké. Okay. A Mista arról fog beszélni, mi van akkor, hogyha továbbra is a testi hibáknál maradva. Mi van akkor, hogyha ugye azzal a feltételezéssel indulnak neki házasságnak, hogy nincsen itt semmilyen testi hiba, és talán a nő mégis talál valami testi hibát a férfi, akkor kérdés, hogy a házasság érvényese vagy sem. Vagy nem is csak, hogy a házasság érvényese vagy sem, hanem hogy elválhat-e a férj retorzió nélkül. Most mint a kérdés? Mikor keletkezett ez a testi hiba? Ez a testi hiba már kezdetben megvolt, amikor összeházasodtak, akkor... Ha ez már kezdetben megvolt, amikor összeházasodtak, akkor a férj mondta azt, hogy nem erről volt szó, ez egy félreértés. De hogyha később keletkezett, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát lehet, hogy te nem azt akartad, de hát ilyen az élet. Az ember vesz egy földet, és azt elmossa a Duna, hát sorry, mert megvetted a földet, most már, ugye, hogyha... Egy olyan föld, ami már eleve víz alatt volt, amikor megvetted, akkor az nem, te nem ilyen földet akartál venni. Tehát akkor nem érvényes az adásvétel. De hogyha vettél egy földet és elmossa a Duna, te felelősséged. Most itt szeretném egy kicsit, most jó, kicsit szórakoztunk ezen az egész témán, de hogy komolyabbra fordítsuk a szót, hogy mindig az a kérdés, hogy azért a gyakorlatban ezeknek a dolgoknak milyen jelentőségük van manapság. Igen?
Igen. Teljesen tradicionális hát, esküvő után.
Hát persze. Miért ne? Hát pont egy tradicionális esküvő után tud történni, ahol ő még nem látta a feleségét, vagy esetleg az arcán kívül nem látta, hogy mi van a ruha alatt.
Igen, az előbb pont azt beszéltük, hogy az a bizonyos testi hiba elháláskor derül.
Vagy hát az együttlétkor derül ki, igen. Szóval visszatérve egy kicsit még a dolognak a aktualitására, ugye egy házasság ugye miről szól? Hogy van egyfajta kölcsönös elköteleződés. Nem arról szól, hogy hello, ma együtt vagyunk, aztán holnap szevasz, hanem hogy van egy... Az egész dolog, hogy az intimitást egymással megosztjuk, és közös háztartásban élünk, és ez együtt kell, hogy járjon egy kölcsönös kötelezettséggel, egy kölcsönös elköteleződéssel. És ez nem úgy megy, hogy ja, bocs, nem gondoltam, hogy neked, nem tudom én, le fogják venni az egyik füled. Akkor mostantól nem, most már nem szeretlek, szia! Hanem elköteleződés. Te elvetted feleségül, akkor tartozol a felelősséggel. Az egy másik kérdés, hogyha eleve félreértés volt az egész házasság. Az oké, okay, ott akkor lehet azt mondani, hogy én nem erről beszéltem, nem erről volt szó. De csak akkor, tehát mondjuk, vegyünk egy példát. Egy szomorú példa. Itt ugye a Talmudban erről nincs szó, de tulajdonképpen értelmezhetjük így is ezt a, mit a testi hibákról beszél. De mondjuk vegyük azt, hogy valakinek megbolondul a férje vagy a felesége. Oké? Okay? Akkor Ha egy olyan esetről beszélünk, hogy valaki úgy vett el valakit, hogy nem tudta, nem volt tisztázva előtte, hogy ennek a férnek vagy feleségének van valamilyen komoly mentális problémája, akkor mondhatja azt, hogy jó, hát én tényleg el akartam köteleződni, de ha tudtam volna, hogy ez van a pakliban, akkor nem tettem volna. De hogyha ez a betegség, ez később alakul ki, akkor ez nem így van. Az embernek nem azt mondom, hogy örökre, és minden a végsőkig, de valamilyen szinten felelőssége van. És nem mondhatja azt, az első pillanatban, amikor a másiknál valamilyen makula, legyen az egy fizikai vagy más makula keletkezik, akkor azt mondja, hogy ezt viszlát, akkor mostantól nem is ismerlek. Ugye? Ahogy manapság szokás, hogy eldobom a másikat, mint egy használt papírtányért, hanem van egy felelősség. És tulajdonképpen ha most átültetjük a mai világba ezt, amiről itt szó van, akkor szerintem ennek a dolognak ez a tanulsága, hogy itt arról beszélgetünk, hogy mikor hivatkozhat a házastárs arra, hogy jó, de hát ez az elköteleződés engem nem kötelez, mert én nem így gondoltam, én nem gondoltam, hogy ez benne van a pakliban. Oké? Okay? Ezzel a szemmel próbáljuk nézni a következőket is. Oké? Okay? Mert miről lesz most szó? Ha van egy makula, és most itt a feleségről beszélünk, van egy makula a feleségen, a férfi azt mondja, jó, de hát nem erről volt szó, de a nő, meg az após azt mondja, hogy jó, de hát ez már az eljegyzés után keletkezett. Oké? Okay? Tehát te már, amikor megházasodtál, akkor valóban nem volt rajta ilyen, nem volt neki ilyen testi hibája, utána keletkezett ez a testi hiba, és ezért az már a te felelősséged. Oké. Okay. Azt mondja, a misna a hajúban mumim, va oida bebeiszavia, hogyha felfedezték, hogy a férj felfedezte, hogy itt azért vannak problémák, és a nő még mindig csak a jegyese, tehát még az apjánál él. Ugye a jegyesség után még az apánál él a nő, utána megy át a házasságnál a férj házába. Tehát itt még akkor fedezte fel, amikor már eljegyezte, de még nem ment be a házába. Ha ávcarik lavi rájese, mi sem nisz arsza hajúba mumim hallalú, nisz tachfaszedejú, akkor az apa kell, hogy hozzon bizonyítékot, hogy ez a makula, ez a probléma, ez az után keletkezett, hogy eljegyezte a nőt. És azért ez már a férfinek a fenségterülete, már az ő problémája, olyan, idézőjelben metaforikusan, mint hogyha vett volna egy földet, amit elmosott a Duna. Megvetted a földet, akkor még nem volt árvíz. Bocsánat, most már ez a te felelősség. Viszont nichnasszönösuszabál. Tehát a lényeg az, hogy itt az apán, vagy az apa oldalán, a nőm, vagy az apán, itt ugye főleg egy ilyen, oké, az apán, vagy a nő oldalán van a bizonyítás kötelezettsége. Ők kell, hogy bizonyítsák, hogy ez a probléma ez most keletkezett, és nem az eljegyzés előtt, és ha nem tudják bizonyítani, a férj elválhat a nőtől, anélkül, hogy a ketubát kifizesse. Ha nem tudják bizonyítani, akkor kell fizetni a ketubát. A végkielégítést. Ha viszont már összeházasodtak, és akkor derült ki a probléma, akkor a bálcolik lavi rájes átsenénysz ársávidó mumin eilu. Behajjon meg kachaj mekachtahusz. Nivrebi miért? Akkor a férnek kell bizonyítania. Ahhoz, hogyha ő úgy akar elválni, hogy ne legyen végkielégítés, akkor neki kell bizonyítani, hogy ezek a hibák, ezek a problémák, ezek a eljegyzés előtt keletkeztek, és nem után. Ugye a kérdés az, hogy kin van a bizonyítás kötelezettsége. Ez Rabbi Meir véleménye. Hami meimrim, ba medvanim a murim, ba mumisim a szészerel, mumisim a galui, én a jachin litain. Azt mondják a bölcsek. Ez egész miről szól? Csak arról, amikor olyan hibákról van szó, amelyek rejtett hibák. De olyan hiba, ami teljesen egyértelmű, arra nem mondhatja a férj, hogy ja, nem tudtam. Hát ez nem tudtad, ez látszik. Tehát, mi a kérdés? Egyértelmű, hogy mikor keletkezett a hiba, és mikor még nem volt. Imi és melkhoz be isza ír. Áf múmisem össze iszre én jachal litaj. Mit ne sú, bajt kövök össze? Ha van fürdő a város, régen jobb helyeken volt egy közfürdő. Ugye fürdőszoba még nem volt. Volt közfürdő. Ha volt közfürdő, akkor volt egy közfürdő a nőknek, idő volt közfürdő férfiaknak, akkor a férfi feltétlenül miatt elvette a nőt, volt lehetősége szólni a anyjának, a hugának, a nőnek, de figyelj, mentek a fürdőben, nézzétek már meg, hogy minden stimmel-e, akkor ott nincsen rejtett hiba. Ott minden hiba nyilvánvaló. A férfi nem azt mondja, nem tudtam. Hogy ne tudtad, mert biztos, hogy megkérdezted az anyádat, hogy hogy látja a dolgokat. Oké. Okay. Sajn, idáig tartott a misna. Most jön a komplikáció, kedves barátaim. Fú. Megpróbálom felvezetni a problémát. Van egy fogalom, ami úgy szól, hogy hazaka. Egy komoly jogfilozófiai fogalom. Hazaka. Abban a szóban jön, hogy erő, hazák. De ez úgy szerintem úgy lehet a legjobban fogalmazni, hogy status quo. Miről szól? Én azt mondom, hogy te tartozol nekem pénzzel. Van egy vita közöttünk, egy vagyoni vita. Akkor van szerepe, és van jelentőség annak, hogy mi a status quo. Például azt mondom, hogy figyelj, az a telefon az enyém. Most a részletekben nem fogunk belemenni, mikor, de annak van jelentősége, hogyha az volt a status quo, hogy a tiéd az a telefon, akkor ez gyengíti az én érvemet. Én kevésbé tudom azt, hogy na, az enyém, nálam volt az elmúlt 3 évben, mi az, hogy jössz most az? Azt mondja, hogy a status quo-nak, hogy mi a közismert status quo, vagy mi a status quo, annak van jogi jelentősége. Így vagyoni kérdésekben, tehát hogyha egy vagyoni vita van, akkor ha nem tudjuk eldönteni, mind a két félnek erős érve van, akkor a végső döntés az könnyen múlhat azon, hogy kinél van most a pénz. Most is így van. Hogy elkezdte a jognyelv? Hogy? Ez tulajdonképpen a birtoklás. Igen. Csak azért nevezem most státuszkónak, mert most ez anyagi kérdésekben a birtoklás. Mindjárt látni fogjuk, hogy van egy másik terület, ahol ez felmerül. Van, ezt hívjuk Heskas Mamainak. Ez a birtoklás, vagy vagyoni státuszkó. A kérdés az, hogy van-e testi státuszkó. Miről beszélünk? Ha visszaemlékeztek, akkor traktátusunk elején nagyon hosszan beszéltünk arról, hogyha elveszi a férfi a nőt, és kiderül, hogy nem szűz a nő. És azon megy a vita, hogy a nő megcsalta, vagy már a házasság előtt nem. Az a kérdés, hogy a... Nem. Újra. Hát nem szűz a nő. És a kérdés az, hogy a nő azt mondja, hogy engem megerőszakoltak az eljegyzés után. A férfi azt mondja, hogy nem, te eleve nem voltál szűz, hazudtatok nekem. Okay? A férj el akar válni, és azt mondja, hogy te nem voltál szűz, ez az egész... Mi úgy házasodtunk, te egy hajadon lány vagy, de kiderült, hogy te nem is vagy az, akkor felejtsük el az egész házasságot. A lány azt mondja, nem, én hajadon voltam, csak sajnos a eljegyzés után megerőszakoltak. Vita volt a Talmudban azon, hogy kinek hiszünk. Emlékeztek? Nagyon hosszan, több oldalon keresztül ment ez a vita. És Rabbi Yeshua azon a véleményem volt, hogy lojmi pia anuchaim, hogy két vélemény volt, Rabbi Yeshua és Rabbi Gamliel. Rabbi Yeshua azt mondta, hogy nem hiszünk a nőnek. Miért nem hiszünk a nőnek? Mert mi áll itt szemben egymással?
Hogy?
Yes. Van egyrészt a vagyoni status quo. És van a testi status quo. Ugye, miről beszélünk? A vagyoni status quo az, hogy mi a vita tulajdonképpen. A vita most arról szól, hogy egy ilyen esetben elválnak, a férfi kell-e, hogy fizessen végkielégítést, vagy nem? Kinél van most a pénznek a status quo-ja? Kinek a birtokában most a vita pillanatában a pénz? Férfi. Ugye miről a vagyoni status quo az ugye a ketuban. Kinél van a ketuba jelen pillanatban? A férfinél. Mi a testi státuszkó?
Minden lány hogy születik?
Hogy szűz.
Akkor ez kinek az érvét erősíti? Mit mond a nő? Azt mondja, én szűz voltam, amikor megházasodtunk. Mi erősíti az érvét? Hogy az alap status quo az, hogy egy lány szűz? Akkor ez kinek az érvét erősíti? A lányért. Mit mond a Mishua? A Mishua azt mondja, hogy ha szemben áll egymással a vagyoni status quo és a testi status quo, Heskas mamain és Heskas guf, akkor mi erősebb a vagyoni status quo? A Mishua azt mondja, ez erősebb. És ez gyengébb. És ezért lojmi pia anuhány. Ezért nem hiszünk a lánynak. Miért nem? Mert ők lehet, hogy azt mondja, hogy oké, az alap az az, hogy én szűz voltam, és ezt erősíti azt, hogy minden lány úgy kezdi az életét, hogy szűz. De másik oldalról az, hogy a férfinél van a pénz, egy sokkal erősebb hazaka, sokkal erősebb státuszkó. Ennél világos? Oké. Okay. Mit mond a mi misnánk? A mi misnánk kinek a véleményét követi? Mi volt a misnának az első állítása? A misna két részből állt. A misna első része arról szólt, hogy a lány még az apjánál van. A misna második része arról szólt, hogy a lány már megházasodott a férfinél van. Mit mondtunk? Ha a lány még az apjánál van, akkor kin van kinek kell bizonyítania? A lány az apjánál van, és kiderül, hogy van valami makula. A férfi azt mondja, hogy ez a makula, ez már a házasság pillanatában, az eljegyzés pillanatában volt. Az apuka azt mondja, hogy nem. Nem a neveszok az eljegyzés után volt. Kinek a kötelessége bizonyítani? Azt mondtuk, az apunak, az apukának. Várjál. Pillanat. Elnézést, itt nem fejeztük be, mert azt mondtuk, hogy Rabbi Joshua azt mondja, hogy a férfinek hiszünk, de Vongam Liel azt mondja, hogy a nőnek hiszünk. Okay, ez fontos. Okay? Tehát ő azt mondja, hogy a testi státuszkó az erősebb. Okay? Most térjünk vissza a misnánkra. Akkor még egyszer, mit mondott a misnánk? A misnánk azt mondta, hogy van egyrészt, tehát két eset van. A nő még az apa házában van, és az a vita, hogy mikor keletkezett a makula. A eljegyzés előtt, vagy az eljegyzés után. Az apa azt mondja, hogy az eljegyzés után, a férfi azt mondja, hogy az eljegyzés előtt. Kinek kell bizonyítania? Az apának kell bizonyítania. Azt kérdezted, hogy a státuszkó az, hogy a nő most makula van. Nem. De nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy most mi van. Ugyanúgy, mint amikor a nő most már nem szűz. Nem az a státuszkó, hogy a nő nem szűz. Az a státuszkó, hogy mi volt előtt. Mi az alapállás? Az alapállás szerint szűz. Ugyanígy, az alapállás az, hogy egy nőnek nincsen testi hibája. És hogyha ez így van. Hogy? Mi a normális? Az embereknek nincs testi hibája. Szóval az emberek általában úgy születnek, hogy nincsen testi hibája. Oké? Okay? Ha ez így van, akkor a mi misnánkban, amikor a misna azt mondja, mi az első paragrafusa a misnának, hogyha az apa házában van, az apa kell, hogy bizonyítson, ha a férj házában van, akkor kit a férj kell, hogy bizonyítson. És a problémánk az az lesz, hogy a misna első paragrafusa úgy tűnik, hogy mit fogad el, hogy a vagyoni státusz quo az erősebb. Tehát a második paragrafus mit mond? Hogy a testi status quo az erősebb. Értitek? Vagy nem teljesen? Megpróbálom összehúzni, és akkor... Nézzétek meg! Vita volt ugye a megerőszakolásnál, hogy mi erősebb, a vagyoni status quo, hogy a ketuba összege még a férnél van, és ezért a bizonyítása nőm van, hogy őt valóban megerőszakolták, és nem pedig meg, eleve nem volt szűz. Vagy a testi status quo az erősebb, hogy a nő alapból szűz, és ezért elhisszük neki, hogy később erőszakolták meg, és ezért a férjem van a bizonyítás kötelezettsége. Mit mondtunk? Hogy a Biel Sua szerint a vagyoni status quo az erősebb, de a Biel szerint a testi status quo az erősebb. Oké? Okay? Itt mi a helyzet? A Mishnában mit mond? A Mishnában azt mondja, hogy kinek kell bizonyítania? Az apának. Ha az apának kell bizonyítania, az azt jelenti, hogy mi az erősebb? A vagyoni status quo. Hoppá, akkor a Biel Suának van igaza. A Mishna második fele mit mond, hogy kinek kell bizonyítania? A férnek. Ha a férnek kell bizonyítania, akkor az mit jelent, hogy mi erősebb? A testi status quo. A két dolog nem megy össze. Most egy más kérdés, hogy oké, megváltozott, és az apa házában van, a fér házában van. Oké, de ez most egyelőre, mi ezt a szempontot eddig nem ismertük, hogy kinél van. Ez kit érdekel? Két dolog állít szemben egymással. A fér nem akar fizetni, a nő meg nem akar, hogy fizetés nélkül küldjék el. A férjet erősíti az, hogy nála van a pénz, a vagyoni státuszkó, a nőt erősíti az, hogy az alapstátuszkó az, hogy nincsenek makulák, és az később keletkezik. És ezért ő azt mondja, hogy ez az egész makula, ez csak az elején és után keletkezett. Melyik az erősebb? A Mishna elejéből itt tűnik, a Mishna végéből úgy tűnik. Én azt mondja, a Talmud. Tehát akkor. Time in the Maisi Avraje, Halloi Maisi Avraje, Balmehemen. Ugye akkor az első paragrafus mit mutat? Hogyha az apuka hoz bizonyítékot, akkor jó, ha nem hoz bizonyítékot, akkor a férnek van igaza, Máni Rabbi Yeshua, de Amar Lomi Pianu Chaim, akkor ezek szerint kit követ a Mishna elejére, Rabbi Yeshua, aki mit mond, hogy nem hiszünk a nőnek. Miért? Mert mi az erősebb, a vagyoni status quo, és nem a testi status quo. Ha viszont így van, nézzük meg a Mishna második paragrafusát. Eim a Seifa, Nichmanson és Usza Bála, Bárcaich Lavirája. Ha már bement a férfi házába, akkor a fér kell, hogy hozzon bizonyítékot. Taima de Maisebar Raya, Lai Maisebar Raya Avmelmen. Akkor ebben mit történik? Ha a fér nem tud bizonyítékot hozni, akkor az apának hiszünk, és a nőnek. Akkor nem menesz, akkor Rabbi Gamlielt követjük, aki mit mondott, hogy a testi státuszkó az erősebb, és erre a nőnek hiszünk. Akkor a kettő nem lehet ugyanaz. A két Mishnának a két paragrafusa nem furcsa, mert általában egy Mishnát egy bölcs mond, nem két ellentétes véleményt. Az első paragrafusban ezt a véleményt, a másik paragrafusban meg azt a véleményt mondja. Amelyben Lazar, Távra, Misesan, Zula, és azt mondja, de itt egy kivétel. Kizár dolog, hogy ezt ugyanaz a bölcs mondta, valóban a Mishna első paragrafusra nem ugye. Soha a Mishna második paragrafusra nem emlék. Amelyben Rave, Loj Teima, Rabbi Yeshua, Loj Azil, Baszar, Hazaka, de Gufa, Klál, El a Ki, Loj Azil, Rabbi Yeshua, Baszar, Hazaka, Gufa, Helyha, de Ika, Hazaka, de Majna. Ával helyha de léke hazakam, de már majna azért, hogy Rabbi Yeshua baszak hazakad a gufa. Azt mondja, a Talmud, álljon meg a menet. Még egy kicsit egészítsük ki, amit Rabbi Yeshua mondott. Mit mondott Rabbi Yeshua? Hogy amikor a vagyoni státuszkó szembe megy a testi státuszkóval, akkor a vagyoni státuszkó erősebb, mint a testi státuszkó. Ez nem azt jelenti, hogy ő egyáltalán nem veszi figyelembe a testi státuszkót, hogy valamilyen az alapállapot, akkor az valamilyen érvként, valamilyen alapként szolgáljon. Csak azt mondja, hogyha szemben áll a testi státuszkó a vagyonival, a vagyoni erősebb, mint a testi. De ha csak önmagában van a testi státuszkó, akkor azt ő elfogadja. Milyen ilyen eset van, amikor önmagában van a testi státuszkó? De tán, imbá eresz kajdem, szár lavan, tameim szavan lavan kajdem, abá eresz tavar, szafek tamemre, mi soha imerkeja. Oké. Komplikált, és csak zárójelben gyorsan. Ha most pihenni akarunk, akkor most kikapcsolhatjuk az agyunkat, mert úgyis ez csak egy mellékszál, de aki még bírja, az maradjon bekapcsolva. Tehát, van ugye a leprásoknak a szabálya, amit ugye a Biblia mond, hogyha valaki leprás, akkor tisztátalan, ki kell menni a táboron kívül, stb. És a Tóra borzasztó részletessége leír, hogy ki számít leprásnak, ki nem számít leprásnak, stb. És a Tóra azt, és ugye az a szabály, hogy imba heresz köydelem leszárla van tamja. Ugye az számít leprás sebnek, hogy van egy leprás seb, amiben van például az egyik ilyen leprás seb,
Egy fehér seb, amiben van egy fehér szőrszál. Egy fehér seb, amiben van egy fehér szőrszál. Most a Misna azt mondja, ha előbb keletkezett a seb, és utána a szőrszál, akkor az tényleg leprás seb és tisztátalan. De ha előbb keletkezett a szőrszál, és utána a leprás seb, akkor az nem tisztátalan. Mi van akkor, ha szafek, ha nem tudom, hogy mi keletkezett előbb, akkor a bölcsek azt mondják, hogy ugyanúgy tisztátalan, de mi a Yeshua azt mondja, sötét. Mi az, hogy sötét, amire rába kéha tajra. Az azt jelenti, hogy tiszta. Magyarul, mit mond Rabbi Yeshua? Hogy itt miből indulunk ki? Abból indulunk ki, hogy van egy cheszkasz guf. A cheszkasz guf az az, hogy az ember nem tisztátalan. Ugye? Az alaphelyzet az az, a status quo, hogy az ember nem tisztátalan. A test status quo-ja az az, hogy az ember nem tisztátalan. Van egy szafek, hogy most tisztátalan vagy, vagy nem, nem tudjuk, soha nem fogjuk megtudni, hogy mi keletkezett előbb, a szőrszál vagy a fehér seb. És ezért azt mondja, hagyatkozzunk a testi status quo-ra. Az legyen, van egy kiegyenlített helyzet, a status quo billentse ki a kiegyenlített helyzetet. Milyen status quo? Testi status quo. És látjuk, hogy remélem, soha mondta ezt, pedig ő az előbb azt mondta, hogy a testi status quo-t nem veszem figyelme. Igen, de hol mondta, hogy a testi status quo-t nem veszem figyelme? Ott a testi status quo-val szemben volt egy vagyoni status quo, de ahol csak testi status quo van, azt azért figyelme veszem. Oké, mondtam, hogy ez csak zárójel, vissza lehet most kapcsolni. Oké. Mit mondtunk az előbb?
Az előbb azt mondtuk, hogy a Misna első paragrafusa és második paragrafusa értelemszerűen nem jöhetett ugyanattól a véleménytől. Az első paragrafus az Rabbi Yeshua, a másik paragrafus az Rabbi Léel. Rabbi Yeshua azt mondja, hogy a vagyoni státusz quo erősebb, de mondjam, Léel azt mondja, hogy a testi státusz quo erősebb. És tím? Egy új válasz. Próbálkozás lesz. Rave azt mondja, nem. Mind a két vélemény, mind az első paragrafus, mind a másik paragrafus valójában Rabban Gamliel. Mit mondott Rabban Gamliel? Hogy mi erősebb? A testi status quo. Akkor itt a kettes, az nem kérdés. Miért? Mert a férnek kell érvelnie. Ha a fér házában van, akkor a férnek kell érvelnie. Miért? Mert a testi status quo erősebb. Hol van kérdés? Az egyesnél. Mi az egyesnél a válaszom? A válasz az, hogy igaz ugyan, hogy a testi státusz quo erősebb, de itt van egy új szempont. Kán nimcova, kán hajú. Ahol a dolog keletkezett, ott keletkezett. Magyarul, lehet, hogy az alap az az, hogy egy nőnek nincsenek makulái, de mégis itt keletkezett a probléma, te old meg. Szerintem, hogy itt van egy harmadik szempont, eddig csak két szempont volt. Vagyoni státusz quo, testi státusz quo, de most bejön egy harmadik szempont, hol keletkezett a hiba? Az apa házában. Akkor az apánál a kötelesettség. És ezért... Hogy? Látod? Akartam mondani, hogy hasonló az, amit te mondtál. Azt mondja, Talmud, Széfa Námi, Rénsa Kánim Czóba Kánhajú, Széfa Kánim Czóba Kánhajú, és a végén pedig, a Misna kettes paragrafusában ott is ez jól kijön, mert az egyes paragrafusban azért az apámban a kötelezettség, mert bár a testi státusz quo erősebb, de gyengíti azt, hogy ott keletkezett a seb, a férnél meg eleve csak erősíti azt, hogy a férnek kell bizonyítani, mert eleve a testi státusz quo erősebb, és ráadásul ott keletkezett a probléma. Észve a báje, nichna szörösusza bála bárcörk, lavi rája, átsörösülőti szaresz. Ha jobban mondni, élve, hogy mikor megvédőz, átsörösülőti szaresz, én is tarjesz, laj. A máj léma, kán nimcova, kán hajó. Azt szeretem, hogy álljunk csak. A báj azt mondja, állj meg vele. Mit mondtak a Misna kettes paragrafusa? A férnek bizonyítania kell, hogy a testi hibák, ha a fér házában van a nő, a férnek bizonyítania kell, hogy a makula az apa házában keletkezett a eljegyzés előtt. Várjunk csak. De hogyha elég lenne, nem lenne elég az, hogyha csak az bizonyítani, az apa házában keletkezett? És ha már az apa házában keletkezett, akkor ott keletkezett, akkor megfordul a kocka, és az apának kéne bizonyítani, hogy, hogy igen, nálam keletkezett, de az eljegyzés előtt, az eljegyzés után, és nem az eljegyzés előtt.
Amelej, misni szarszom is, de ikelem én meg hazak, én adom se iszöbök, hogy szelém kény bajt, hogy vahány ravin is pályasz. Azt mondta erre neki, rave, nem. Miért? Mert onnantól fogva, hogy tehát, mi volt a kérdés? A kérdés az volt, hogy miért kell odáig bizonyítani a férnek, hogy az eljegyzés előtt keletkezett a hiba? Miért nem csak elég azt bizonyítani, hogy az apa házában keletkezett a hiba, de az akár az eljegyzés után? Bizonyítsák ők, hogy az eljegyzés után volt, és nem az eljegyzés előtt. Azt mondja, azért, mert hogy csak annyit bizonyított, hogy az apa házában keletkezett a hiba, de nem tudja bizonyítani az eljegyzés előtt, akkor van egy negyedik szempont, hogy az ember jól megvizsgálja, hogy kit veszel feleségül, és mivel jól megvizsgálja, kit veszel feleségül, és nem tudja bizonyítani, hogy ez a hiba az eljegyzés után keletkezett, ezért neki kellett megvizsgálni, ha nem vizsgálta meg, akkor most rajta áll továbbra is a bizonyítás kötelezettsége. Ihachi átselöjni száresznámi. Azt mondtam, hogy na jó, de akkor miért nem mondjuk ugyanezt akkor is, amikor esetleg tudja bizonyítani, hogy a testhiba még a helyezés előtt keletkezett. Miért nem mondjuk azt, hogy oké, de hát miért nem vizsgálta meg jobban? Azt mondja, Talmud előtt, a minan hazaka én adom, hogy fájesz be mumin, haha nem, hogy hazaka én adom, hogy fájesz be mumin. Azért, mert van egy ötödik szempont, ami viszont most már a férfit segíti, az, hogy abból indulunk ki, van egy olyan hazaka, hogy az ember nem szokott kiengesztelődni, hogyha valamilyen komoly testi hibáról van szó. Ella, mishun szarsa, mishum de ikat rejhazaka. Így aztán mi jön ki? Tehát akkor mishun szarsa. Hogyha az eljegyzés után volt, tehát csak annyit tud bizonyítani, hogy az apaházában az eljegyzés után már megvolt a hiba, akkor mishum de ikat rejhazaka, akkor itt van két olyan hazaka, még mindig, ami a nő oldalát erősíti, az apa és a nő oldalát. Az egyik az az, hogy hamed gufachas kaszai, hogy a testi státusz kasz, hogy az embernek nincsen hibája. A másik az az, hogy hazaka, én adom se iszöbe, köszön emként bajtkai, bájra avni spájszú. A másik az, hogy az ember jól megvizsgálja, hogy mit, kit veszel feleségül, és ez, akkor ha nem vizsgálta meg, az ő baja. Mája márta hazaka, én adom spájszbe mumin. Te ezzel szemben felhozott, hogy az ember általában nem szokott kiengesztelődni a testhibákkal kapcsolatban. Oké, de az csak egy-kettővel szemben. Akkor a kettő a nő erősen még mindig. Átselöjni szárész. Ha viszont azt bizonyította, hogy a testhiba már megvolt az apjázában, és már az eljegyzés előtt. Hámét gufalkasz koszol nöjikai, akkor kiesik egy, kiesik az, hogy a kettőből, ami a nő javát szolgálta, hogy a testi státuszkó az kiesik, és akkor marad egy az egyel szemben. Hamed gufalkasz kaszony laikalemény már, máik, akkor mi marad, ha zakad én adom se iszmikai szemkén bajtkaj, majd rajmini szápályos. Szóval akkor marad ugyanaz, hogy az embernek jobban meg kellett volna vizsgálni, hogy kit veszel, és ez nem vizsgálta meg az ő drába. Ádrába hazak én adom más, mert mumin, hamed mumin elkasz kaszony, viszont a másik oldalról van, hogy az ember nem engeszt, abból indulunk, hogy nem engesztelődik ki testhibákkal kapcsolatban, és ugyanakkor van a anyagi vagy vagyoni státuszkó, ami pedig az, hogy nála van még a ktuba, és ezért nem kell fizetnie. Az utolsó részt érdemes ezt még egyszer megnézni. Köszönöm szépen! A többi rész az egyszerű volt. Kedves barátaim, köszönöm szépen, velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik.